Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debnár Ádámot hallják adásunk tartalmából. Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Ismét téma volt a droghelyzet Gyöngyösön. Nagy sikere van az átépített jégcsarnoknak Miskolcon. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Több mint 30 felsőoktatás intézmény keresztény fiataljait látja vendégül az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége február 14-e és 16-a között. 2025-ben ugyanis Pécs után Eger ad otthont a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozójának. Kis csoportos foglalkozások, játékos vetélkedők, kerekasztal beszélgetések, Ternyák Csaba egriesek szentmiséje, és meg annyi csodás egri látnivaló várja majd azokat a fiatalokat, akik részt vesznek a találkozón. Idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége hirdette meg tehát a háromnapos eseményt, melyre több mint 30 felsőoktatási intézmény közel 200 hallgatóját várják. A regisztráció már elindult, január 31-ig lehet jelentkezni. A 2025-ös találkozó mottója a remény nem csal meg, amelyet a Szentévhez kapcsolódóan választottak ki a szervezők. Ferenc pápa a levelében ugyanis úgy fogalmaz, őriznünk kell a remény lángját, és mindent megtenni azért, hogy bizalommal tekintsünk előre a jövőbe. A 2025-ös Szentév jó alkalom lesz az újjászületésre, amire mindannyiunknak szüksége van. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészsége szeretettel vár minden fiatalt február 14-e és 16-a között, hogy közösen hangolódjanak a Szentévre, és megkezdjék zarándok útjukat Krisztus felé. További információk az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem lelkészségének honlapján érhetők kell. Újabb adományt kapott az Egri Kórház. A Markot Ferenc Kórház támogatására alapítvány számára 420 doboz C és D vitamint adományozott a Biotech USA és testvérmárkája, a Skitek Nutrition. A tavalyi sikeres hashtag együtt adunk karácsonyi kampány után a két cég folytatta tehát hagyományos évvégi jótékony kezdeményezését. 10 márka nagykövetű közreműködésével 3500 doboz saját gyártású C és D vitamint adományoztak különböző alapítványoknak és egészségügyi intézményeknek, összesen 10 millió forint értékben. Köztük tehát az Egri Kórház számára 420 doboz C és D vitamint, közölt az intézmény. A Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum legutóbbi szakmai konferenciáján vendégül látták Forgács István romaügyi szakértőt, aki úgy látja, egyre rosszabb a droghelyzet az egész országban, ennek a megoldása pedig azért nehéz, mert nagyon kibővült a kínálati oldal. Ha a roma fiatalok folyamatosan ezzel találkoznak, nem tudnak kitérni előle, fogalmazott. Az előadóval a társadalmi felzárkózást érintő témákról is hallhattak a résztvevők. A részletekről Forgács István szakértőt hallják.
Nekem Gyöngyös a város és a térség, az elég régóta egy olyan terület az országnak, ahol mindig szívesen jövök. Így aztán, amikor szóba került, hogy jöjjek el, és egy ilyen rendezvénynek legyek én magam is a részesen, kimondottan örültem. Már csak amiatt is, mert hogy kimondottan ebben a kérdéskörben felzárkózás ügy és drog kérdése. Ebben rengeteg tennivaló van, nem csak itt Gyöngyösen, nem csak a térségben, hanem az ország egészében, és bízom benne, hogy ebben majd központi döntések alapján is lesz lehetőség valamilyen irányba elmozdulni. Ezen a rendezvényen engem kellemesen meglepett a résztvevők száma. Tehát előbb az, hogy egy teltházas rendezvény, ahol egyébként 40-60 ember kimondottan azért jön el, hogy halljon új megközelítéseket, új szempontokat, vagy esetleg elmondja a saját véleményét, hogy drogügyben mi az, amit esetleg ő szeretne, mi az, amit ő hozzá tudna tenni, mi az, amit esetleg együttműködésben szeretne viszont látni. Ez mindenképpen becsületes, dicséretes dolog, úgyhogy én ennek borzasztóan örültem. És pedig mindig ez az a vonal, amire én magam azt gondolom, hogy lehet építeni, nem csak itt, hanem az országban más részeken is, de lev az, hogy Gyöngyös beleáll ebbe a dologba, foglalkozik ezzel, azt gondolom, hogy mindenképpen sokat sejtető, és mindenképpen érdemes erre alapozni majd. A lehető legbátrabban próbálok megszólalni. Ez azért furcsa talán sokaknak egy kicsit, mert Egyrészt mindig, amikor valamilyen pozitív változás történik, általában felzárkózás politikában, most országos tendenciákról beszélek, én arról mindig örömmel beszélek, és én azt gondolom, hogy mondjuk az elmúlt 10-15 esztendő az egyrészt hozott egy olyan helyzetet, amelyben a többségi társadalom a felzárkózni igyekvő és a saját felzárkózásába valóban energiát, erőt beletevő romákat, hátrányos helyzetűeket igenis meg tudja becsülni. Tehát, hogy nincs az az állapot, ami mondjuk volt az ezredfordulót megelőzően, hogy egyébként a társadalom inkább elfordult, vagy inkább megkülönböztetett. Sokkal inkább azt látom, hogy a társadalom nagy része kellően nyitott arra, hogy azokat az embereket, akik próbálnak tenni saját magukért, azokat ő maga is támogassa, és odaálljon melléjük, segítsen. Ez azért nagyon-nagyon fontos, mert társadalmi felzárkózás kérdésében itt mind a többség, mind a kisebbség érdeke az, hogy valamilyen irányba jól alakuljanak a dolgok, de pusztán az, hogy csak az előre bemondott, megelőlegezett bizalom alapján szeressük egymást, ez ma már azt gondolom, hogy nem várható el. Tehát itt a kisebbségnek is kell egyfajta szolidaritást kínálni a többség irányába. Én erről a szigén közösségek már rengeteget beszélek, és úgy látom, hogy ezt meg is lehet szolgálni, és ezt a többségi társadalom kimondottan jól reagálja le. Tehát érdemes a cigán közösségnek bármilyen településen tennie azért, hogy egy kicsit másnak lássák, hogy egy kicsit igyekvőbbnek tűnjön, hogy lássa a többségi társadalom azt, vagy éppen a helyi döntéshozók, hogy maga a cigán közösség is próbál valamit tenni. Ha a közösség egészen nem is, de esetleg egyes családok, vagy maga magánember az egyén szintjén látszódik az elköteleződés, az igyekvés, ahogy mondtam, arra általában a többségi társadalom jól reagál. Ez azért volt nagyon fontos, hogy elmondjam, mert én magam azt gondolom, hogy a társadalmi felzárkózásnak a sikere az nem pusztán a többség befogadói hajlandóságán múlik, vagy nem pusztán a kormányzat vagy a helyi döntéshozók döntésén múlik, hanem azon is, hogy maguk, az érintettek, a célcsoport, az hogyan érti meg, hogy neki is van felelőssége abban, hogy tenni kell azért, hogy megváltozzanak a korábbi sztereotípiák, és éppenséggel nyitottabb, befogadóbb többségi társadalmi közeg vegye őket körül.
Nagy sikere van az átépített jégcsarnoknak Miskolcon, amelyet a tavalyi év végén adtak át a város és a sportolók részére. A korábbi pálya egy közel 2 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően csarnokként született újjá, amit ezentúl nem csak a DVTK különböző szakosztályai és sportolói használhatnak, hanem a sportolni vágyó miskolci nagy közönség is. A részletekről Egri István, a DVTK jegesmedvék elnöke adott tájékoztatást.
A kettőszámú jégcsarnokunk, ami oldalt nyitott, nem egész évben használható égpálya volt, ugye manapság már nincsenek telek, és nagyon szűk volt az az időintervallum, ami alatt használhattuk a pályát a időjárás miatt. Ez most egy teljes értékű egész évben használható égcsarnok lett. Ennek az értéke 2 milliárd forint. Éppként még folytatódik, a további fejlesztések is vannak. Az, amit átadtunk, az egy közel 2 milliárdos beruházás volt. Nagyon örülök annak, hogy ezt sikerült megcsinálnunk. A 4 akadémiai klub közül nekünk volt egyedül az a sorsunk, hogy nem rendelkeztünk 2 teljes értékű fedett jégpályával, a másik 3-nak ez már megvolt. Úgyhogy most az infrastruktúra rendelkezésre áll az, hogy teljes értékű egész éves munkát tudjunk végezni a jégkorongozókkal. Természetesen a műkocsijásokkal, a gyorskocsijásokkal, a közönséggel és minden egyébből, akik a jégpályát használják. Ezt a beruházást ezt 2023-ban el kellett volna végezni. A pályázatunk az sikeres volt, csak 2023-ban a jégkorongszövetségnek nem volt elég kerete az, hogy ezt mi finanszírozni tudjuk. Elmondom, hogy ez TAO beruházás volt, tehát teljes egészében társasági adó felajánlásból valósítottuk meg a beruházást, nem is tudtunk volna másból, és a jégkorongszövetségnek a kerete elfogyott 2023 elején, és ezért kértek tőlünk egy évhosszabbítást, hogy 2024-ben tudjuk ezt megcsinálni. Természetesen azért ez sem volt olyan egyszerű 2 milliárd forintot összerakni, és ez csak a beruházásé, amellett még 2-300 millió forint működési támogatást is össze kellett erre gyűjteni. Tehát itt is megköszönöm azoknak a támogatóknak, 65 támogató cég, akik összeadták ezt a pénzt ahhoz, hogy ez megvalósulhasson. Itt az ágnyitón elhívtuk a 10 legnagyobbat, itt voltak, hál' Istennek ők is részt vettek ennek az átadóján. Én nagyon szerettem volna, hogyha a támogatóink látják azt, hogy az ő pénzüket mire használjuk föl. Úgyhogy egy nagyon szép ünnepség volt, sokan voltunk, és nagyon örültem annak, hogy ezt el tudtuk végezni. Úgyhogy elszámoltunk a jégkorongszövetséggel is, a minisztériummal, még a sportállamtitkársággal most folynak az elszámolások, de teljes egészében megvalósítottuk azt, amit szerettünk volna. Infrastruktúrális szempontból ugye tudjuk, hogy a háború óta, a Covid óta megsokszorozottak az energiaárak, tehát mindenképp lépni kellett abba az irányba, hogy próbáljunk egy olyan jégpályát kialakítani, ahol viszonylag olcsón, soha nem lesz nagyon olcsó, mert rendkívül energiaigényes a jégpálya fenntartása, ugyanúgy, mint egy uszodái például, de az volt az elsődleges célunk, hogy az egyes számú jégcsarnokhoz képest nagyságrendileg csökkenteni tudjuk az üzemeltetési költségeket. Azon túlmenően, hogy ide azért egy 200-300 embernél több nem fér el, mert ez egy edzőpálya alapvetően, a jégcsarnokban ugye sokkal többen férnek el, viszont a munka az egész évben folyik, tehát itt a jégcsarnokot igazából csak a rendezvényeken, mérkőzéseken és más rendezvényeken tudjuk kihasználni azt a teret, ami ott rendelkezésre áll, de egész évben azt a területet ugyanúgy hűtenünk kell, mint hogyha ha nem lenne ott. Tehát a fő szempont az volt, hogy egy gazdaságosan alacsony energia költséggel, rezsiköltséggel működhetető jégpálya készüljön el, mindenféle olyan technikát, technológiát bevonva, ami ma rendelkezésre áll a piacon, itt a napelemtől kezdve a különböző szigetelési technikákig, a padlófűtésig, a hőszivattyús megoldásig mindent igénybe vettünk, tehát a ma leginkább modernnek és gazdaságnak számítható infrastruktúrát alakítottunk ki. Ez egyik oldal. Na, a másik pedig a szakmai oldala. Ugye ma már több mint 500 jeges sportoló van Miskolcon a szabadidőközpontban. Az ő kiszolgálásuk azért nem egyszerű. Egy jégpályán ezt lehetetlen megoldani, úgyhogy közben 200-300 mérkőzést is le kell játszani egy szezonban, tehát ez már kivitelezhetetlen volt, és hozzátartozik az akadémiai program. Ugye 4 akadémia, Jégkorong Akadémia van Magyarországon, köztük mi vagyunk az egyik, ahol 4 csoport, már 4 korosztályban 16-18-20, és már a 14 úgynevezett preakadémiai csoport is. Nekik gyakorlatilag naponta kell biztosítanunk a jégfelületet, illetve hozzá kapcsolódó kiegészítő elemeket. Ugye ez a szakmai szempont volt az, ami miatt is ezt a beruházást meg kellett valósítani.
Végül az időjárásról. Folytatódik a túlnyomóan borult, párás, helyenként ködös idő, húszalingúzás, onnos szitálás előfordulhat. A légmozgás gyenge, mérsékelt marad. A hőmérséklet pénteken hajnalban -4 és -3, napközben aztán 0 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. január 16-án csütörtökön.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. A Szent István Rádió. A jó hír hangja. Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét Berec Renátát hallják. Híreink egy-egy mondatban. Heves megye jó gazdasági eredményeket produkált 2024-ben. Továbbra is számít a városban működő cégekre Sátoraljaújhely. Stabilan gazdálkodik Mezőzombor, ezért újabb pályázatokat értek el. Ezek mai műsorunk főbb témái. Heves megye jó gazdasági eredményeket produkált 2024-ben, mondta el dr. Bánhidi Péter, a Heves vármegyei kereskedelmi és iparkamara elnöke a szervezett gazdasági évnyitó rendezvényén. A programot Erdőtelken egy sikeres vállalkozás telephelyén tartották, és ez alkalommal adták át a kamarai elismeréseket és a korrekt partner védjegyeket.
Heves megye gazdasága alapvetően az iparra és ezen belül a feldolgozó iparra épül, és ami nagyon lényeges, hogy az egyfőre jutó ipari termelés az másfélszerese az országos átlagnak, tehát egy viszonylag kisebb területű és lakónépességű megye a ipar feldolgozó ipar területén a mutatószámain magasan jobb eredményeket képvisel. Mindenképpen ki kell térnem a turizmusra, ugye, hogy halljuk, hogy az elmúlt év az a turizmus éve volt, úgyhogy Heves megyében is nagyon fontos a turizmus, és jók a mutatószámai. Ugye a legjellemzőbb a GDP-nek az alakulása, de vannak bizonyos kiszámíthatatlan tényezők, amelyeket a gazdaság nem tud befolyásolni. Így látszik például a harmadik negyedévben, a harmadik negyedév GDP teljesítménye 0,8%-kal elmarad a 2023 évitől. Heves megyében a GDP jelentős hányadát képezi az export, és ez szinte döntő részben a top 50 cégeknek köszönhető. A feldolgozóipar jelentősebb ágazatai közül a elektronikai ipar, a gumiműanyagipar és az építőipar, valamint az élelmiszeripar termelése az meghaladta az előző évit, viszont kedvezőtlen jelenségek vannak a járműgyártás, fényfeldolgozás és a villamos berendezés gyártás területén. A kiskereskedelmi üzletek forgalmával kapcsolatban itt mondhatok el, hogy érezhető módon az utolsó negyed évben javult a kiskereskedelmi forgalom.
Továbbra is számít a városban működő cégekre Sátoraljaújhely. Szamosvölgyi Péter polgármester elmondta, úgy, ahogy eddig, továbbra is szoros együttműködésben szeretne maradni a vállalkozásokkal, akik elsősorban munkalehetőséget adtak a térségben élők számára, valamint befizetett adójukkal hozzájárulnak a települések fejlesztéséhez.
Egymás nélkül nem megy. Szimbiózisban kell, hogy végezzük a munkánkat, és vagy mi segítünk, ahol szükség van rá az önkormányzat részéről, vagy én személy szerint, vagy pedig fordítva a nagy cégek tudnak segíteni. Hát elsősorban mivel? Azzal, hogy munkát adnak az itt dolgozó, itt élő embereknek, családoknak, egzisztenciát biztosítanak. Ennek persze az a hozadéka, hogy ezek a cégek bevételre tesznek szert, tovább tudnak fejleszteni, újabb embereket tudnak fölvenni, újabb dolgozókat, és az így megy tovább. Sőt, ha jól mennek, ha jól prosperálnak az üzemek, akkor adott esetben másoknak is eszébe juthat az, hogy Sátoraljaújhely az egy jó területe a letelepedésnek, egy jó lehetőség a fejlesztésnek, egyáltalán egy cégnek az idehozásának. Nem véletlenül telt be nagyon gyorsan, vagy illetve kelt el nagyon gyorsan az új ipari park, ahol immár 3 csarnok is megépült, és ha minden jól megy, jövőre épül a negyedik is, amit 15-16 ezer négyzetméteres, tehát egy új hely viszonylatban hatalmas beruházásról van szó. Mondhatnám is, hiszen tervek elkészültek. Hát én remélem, hogy ez is újabb munkahelyeket jelent. A másik pedig, hogy ezek a cégek az iparüzési adójukat befizetik Sátoraljaújhelynek. Sátoraljaújhelyben most már nem csak nekünk, hanem az egész járásnak lesz ebből lehetőségek, hasznot húzni, úgy is mondhatnám, ami egy bizonyos növekvény, egy durván 250 millió forintot jelent. Ezt a nagyobb települések döntése alapján lehet felhasználni majd a járásban lévő településeknek. Tehát már nem csak Sátoraljó Újhelynek, hanem a többi településnek is. Hogy pontosan milyen célra, én azt gondolom, hogy infrastruktúrális célokra lehet majd felhasználni, útjárda, közvilágítás, és erre tulajdonképpen az elképzeléssel majd pályázni lehet. Kétharmados döntéssel dől el az, hogy ki mekkora összeggel pályázott, és hogy mennyit kap ehhez. Természetesen hát 250 millió forint azért ennyi településnél nem egy nagy összeg, tegyük hozzá, de erre a 250 millió forintra is részben Újhely is, Sátoraljóhely is igényt tarthat, már csak azért is, mert ennek az iparizási adó növekménynek a túlnyomó része, 90%-a az innen kerül majd át ebbe a közös kalapba Sátoraljóhelyből.
Az elmúlt években folyamatosan azért dolgozott Mezű Zombor vezetése, hogy a növekvő energiaárak a legkisebb mértékben érintsék a települést. Stabil gazdálkodásuknak köszönhetően az energiahasználaton megtakarított összeget olyan pályázatokra tudták fordítani, amely tovább segíti Mezű Zombor infrastrukturális fejlődését, mondta el Radó Béla polgármester.
Az elmúlt évben is, meg az előző évben is, meg látva az ez évet is, egyre komolyabb pénzügyi problémákkal kell az önkormányzatoknak, így a mi önkormányzatunknak is megküzdenie. Nagyon komoly kihívás elé állítja az önkormányzatok gazdálkodását, bármi az elmúlt években próbáltunk azért előre gondolkodni, például gázzal sehol nem fűtünk egyetlen egy intézménynél sem, mindenhol vegyes tüzelésű kazánokkal fűtjük fel az intézményeket, és ezeket fával, gallyal, illetve szalmabálával fűtjük. Már hosszú évekkel ezelőtt erre a fűtési módszerre rendezkedtünk be, megfelelő vegyes tüzelésű kazánokat beszereztük, szereztünk be szalmabálázógépet, és az önkormányzat közigazgatási területén lévő földművesektől ingyen és bérmentve megkapjuk a szalmát, és aratás után az MTZ-nk a szalmabálázógéppel ezt a szalmát bebálázza, ezt pedig a Varga portán összegyűjtjük, és innen szállítjuk az intézményekbe, amikor fűtési idény van, és ezzel havonta több százezer vagy milliós nagyságrendű pénzt spórol meg az önkormányzat. Gondoltunk a villamosenergiára is, már évekkel ezelőtt az önkormányzat művelődési házának a tetejére 100 kilowatt napelemet telepítettünk, és az elmúlt években minden önkormányzati intézményünk tetején 5-10 kilowattos napelemet megjelentek, segítve ezzel az intézménynek az energiaellátását. Top pluszos pályázaton is nyertünk már el két pályázatot. Az egyik az iskola energetikai rekonstrukciója volt, ami 170 millió forintba azóta már megvalósult, illetve volt a Dobó utcának a csapadékvízelvezető rendszerének a rekonstrukciója, ami 130 millió forintba már megvalósult. És dolgoztunk egy harmadik projekten is, ami majd most a 2025-ös évben fog majd megvalósulni. Egy új modern játszóteret fogunk építeni tavasszal. Itt már megvan a kivitelező, megtörtént a közbeszerzés, és a Faberlen nevű játékokkal kereskedő gyártócég az, aki a Békekertben meg fogja valósítani az új és modern 21. századi játszóteret. Ugyanennek a pályázatnak része még a Árpád és Dobó utca, ami Mezőzomboron keresztül megy Szerenstől Mád irányába, a fásítás. Ide több mint 300 darab gömbfát és 300 darab parkrózsát fog majd a kivitelező majd ültetni, aminek már szintén megvan a kivitelezője, szintén lezajlott a 24. évben a közbeszerzés, és így mind a két kivitelező már a tavaszt várja, hogy megvalósítsa ezt a projektet.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! A Munkácsi Római Katolikus Egyházmegyében folyamatos böjtöt és imádságot szerveznek a békéért február 1-től 2026. január 31-ig. Várják azok jelentkezését, akik vállalják, hogy egész évben havonta egy napon bekapcsolódnak az imádságba és a böjtbe. Ferenc pápa december 24-én megnyitotta a vatikáni Szent Péter Bazilika szent kapuját, elindítva ezzel a 2025-ös szent évet, melynek mottója a remény zarándokai. Néhány nappal később, Szent Család vasárnapján a világ összes egyházmegyében megnyitották a jubileumi évet. Ez egy különleges kegyelemmel teli időszak. Nagy szükség van az imára, amely megnyitja a szívünket, hogy be tudjuk fogadni és mélyen meg tudjuk élni Isten ajándékait. Ezért ebben az évben a Munkácsy Egyházmegyében újra elindul a folyamatos bőjtés ima a békéért és a háborús sebek gyógyulásáért. Amikor a békéért imádkozunk, írják a szervezők, nem csupán a háború befejezésére gondolunk, bár nagy szükség van a politikai békére, még mélyebben a családok, a kapcsolatok, a szív békéjére. Ferenc pápa erről azt írta, hogy a háború az ember szívében kezdődik, ezért mindannyian felelősek vagyunk a béke megőrzéséért. A bőjtés ima tehát február 1-től jövő január 31-ig tart. A gyakorlatban ez úgy történik, hogy a jelentkezők kiválasztják a hónap egyik napját, és egész évben, minden hónapban azon a napon részt vesznek az egyházmegyei bőjtés ima folyamatában. A következők valamelyikével bőjt, rózsafüzér, keresztút, fél vagy egy óra szentségimádás, fél vagy egy óra szentírásolvasás és elmélkedés, szentmisén való részvétel és a szentáltozás felajánlása. Ünnepélyes keretek között átadták és megáldották Geszteréden a Szent Anna katolikus óvoda új épületét a hét elején. Az ünnepélyes átadón beszédet mondott Palánki Ferenc, a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye megyés püspöke. Az új 84 férőhelyes óvodaépület a legkorszerűbb nevelési és fejlesztési lehetőségeket nyújtja. Három csoportszobát alakítottak ki, továbbá melegítő konyhát az étkeztetés feltételeinek biztosítására, tornaszobát, amely a gyermekek mozgásfejlesztését szolgálja, valamint egy sószobát az egészségmegőrzés segítésére. Az udvar sem maradt érintetlen, korszerű játszóeszközöket telepítettek, hogy a gyerekek szabadtéri játéka is biztonságos és élménydús lehessen. A beruházás 2023. szeptemberében kezdődik. A fejlesztés finanszírozása részben a Magyar Katolikus Egyház óvodafejlesztési programjának, részben pedig a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye saját forrásainak köszönhető. Az eredmény egy olyan modern oktatási intézmény, amely megfelel a 21. század követelményeinek és méltán szolgálja a gyermekek fejlődését. Palánki Ferenc megyés püspök az eseményen úgy fogalmazott, a szívünk tele van örömmel, mert egy csodának vagyunk a tanúi, hálát adhatunk a Jóistennek, hogy ez az évünk is jól kezdődik, és reméljük, hogy jól is fog folytatódni, ha a szent évhez méltóan. A püspök emlékeztetett, hogy 10 évvel ezelőtt került az egyházmegye élére, akkor 2 geszterédi származású kollégája dolgozott a hivatalban. Felföldi László atya azóta püspök, Törő András pedig rektor lett Rómában. Az ő javaslatukra fordítottak ennyi energiát a geszterédi oktatási intézmények megújítására. Hozzátette, kegyelmi időszakot élhettek át az elmúlt években, és visszatekintve az előző időszakra, az intézmények vezetői mindannyian be tudnak számolni, hogy mennyi mindent tettek az egyes intézmények fejlesztéséért, bővítéséért vagy megújításáért. Palánki Ferenc hangsúlyozta, hogy a mi dolgunk az, hogy a jövőt építsük. Amikor a szolgálatunkat, a feladatunkat végezzük, akkor Isten országát építjük a hitünk szerint. Isten országát, aminek a birtokosai, ahogy az evangélium is említi, a gyermekek és az Isten idősebb gyermeke is, vagyis mindannyian. Egy egyházat alkotunk, és egy közösségként építjük a jövőt. Odafigyelünk arra, hogy a gyermekek úgy tudjanak fejlődni, ahogyan a gyermek Jézustól tanultuk az evangéliumból. Így kell nekünk is növekedni egészen életünk végéig. Valamikor beléptünk ebbe a világba, feladatot kaptunk, elindultunk végcélunk felé, az Isten felé, és hiszünk abban, hogy ha teljesítettük küldetésünket, akkor nem a semmibe hullunk, hanem az örök Isten kezébe, aki örök életet akar nekünk ajándékozni, tette hozzá a főpásztor. Kiemeltem, összesen 4 óvodát épített az egyházmegye az elmúlt 9 év alatt, ebből 3-hoz kaptak állami támogatást, de nagyon fontos, hogy az anyagi lehetőségeket, amelyek rendelkezésre állnak, jól tudják felhasználni mások javára. Megmutatva ezzel azt, hogy mindaz, amit kaptunk, az nem a miénk, nem a mi érdemünk, hanem Istentől kaptuk, és az ő népének szolgálatába szeretnénk állítani. A beszédet követően a püspök megáldotta az új intézmény épületét. Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára köszönetét fejezte ki az egyháznak, hogy a családtámogatások egyik fontos pillérében, az oktatásfejlesztésben, óvodaépítésben ilyen kiemelt szerepet vállal. Hozzátette, hogy ezek a beruházások fontosak a települések megtartó erejének növelése érdekében, hiszen kiemelt jelentősége van annak, hogy a kis települések a jövőben is életképesek maradjanak. Szép régi hagyomány Vízkereszt idején a házszentelés, ezt a meghitt pillanatot sikerült még ünnepibbé varázsolni Debrecenben, ahol átadták a Szent Margit görög katolikus házi segítségnyújtó szolgálat új központját. A helyet Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita áldotta meg, számolt be róla a hajdúdorogi főegyházmegye. Szent Miklós udvara néven eddig is működött egy kis iroda a belvárosban, ahol a házi segítségnyújtó szakemberek dolgoztak, azonban egyre több rászoruló embertárs hordult hozzájuk, hogy a hétköznapok nehézségeiben támaszra lejjenek, így a szolgálattevők létszáma is gyarapodott. Időszerűvé vált tehát egy központot létrehozni számukra a Cívisvárosban, ahol nagyobb, modernebb környezetben tudják ellátni a feladatukat. Ezt az új ingatlant áldotta meg Kocsis Fülöp metropolita. Az önök szolgálata csak nagy jó indulattal végezhető, jó lélekkel, sokszor nem is kapnak visszajelzést, ezt a jó szándékot az Isten megsokszorozza, sokkal hatékonyabbá teszi. A szeretetünk is megsokszorozódik, hogyha Isten áldása van rajta. Olykor megtapasztaljuk, akár a családi életben, akár ebben a munkakörben is, hogy már-már elfogy a szeretet, legalábbis a türelem, ám az Isten áldása újabb és újabb erőforrást tud adni a hétköznapokhoz. Ilyen értelemben nagyon hálásak is vagyunk önöknek, hogy egyházunk önökön keresztül ezt a hivatását tudja teljesíteni, hiszen az egyház ezért van, hogy érzékelhetővé tegyük az Isten jelenlétét. Isten jelenléte pedig nem más, mint a szeretet, legyen áldás a munkájukon, kérte a metropolita. A 110 négyzetméteres épület Debrecenben a Veselényi utcában található, korábban állami vagyonban volt, ráadásul elég rossz állapotban, de sikerült a főegyházmegyének megszereznie, idézte fel Sesták István főhelynök az átadón. Közel 25 millió forintból újították fel az ingatlant, többek között nyílászárókat, hideg-meleg burkolatot, szanitert és villanyvezetékeket is cseréltek. Az intézmény keretében jelenleg 27 gondozó lát el feladatot, összesen 224 emberről tudnak gondoskodni, tájékoztatott Csuta Annetta, a központ vezetője, és írta meg mindezt a Magyar Kurér. Kezdődik az ökumenikus ima hét, amelynek minden programja 17 órakor indul majd a különböző helyszíneken. Miskolcon és Egerben is lesznek programok. Január 19-én Miskolcon a Belvárosi Evangélikus Templomban igeolvasás imádság Orosz Atanász görög katolikus püspöktől, igehirdetés Almási Ferenc református lelkipásztortól. Aztán január 20-án a búzatéri görög katolikus templomban Juhász Ferenc római katolikus atya lesz jelen az igeolvasással, imádsággal és igehirdetés Krank Józseftől. Január 21-én a Mindszenti templomban a minden jelenlévőtől meghallgatott igeolvasás, imádság után az igehirdetést dr. Fabinyi Tamás evangélikus püspök tartja. Január 22-én az Avasi Református templomban Meleg Attila református lelkipásztor lesz az igeolvasó, imádságot vezető, és igehirdetés hangzik majd el Szalkaézi József minoritától. Január 23-án a Belvárosi Református templomban Miskolcon igeolvasás, imádság Hangóné Birta Melindától, igehirdetés Megis Ádám evangélikus esperestől. Január 24-én a Minorita templomban igeolvasás, imádság Gerlai Pál evangélikus esperestől és igehirdetés Hangó István református lelkipásztortól. Majd január 25-én a Deszka templomban igeolvasás, imádság a görög katolikus Molnár Ádámtól és igehirdetés a szintén görögkatolikus Szemelszki Mihálytól. Ezek tehát a miskolci programok. Egerben január 19-én vasárnap 17 órákról mindenki a saját templomában nyitja az ökumenikus imahetet, aztán január 20-án hétfőn a református templomban Vizi János, római katolikus templomigazgató rektor lesz jelen, és Tóth Imre református lelkipásztor. Január 21-én kedden a Ciszterci templomban ott lesz Tóth Imre református lelkipásztor és Vizi János rektor. Január 22-én szerdán a Szent II. János Pál pápa evangelizációs központban Demkó Balázs görög katolikus parókus és Euler Gellért római katolikus plébániai kormányzó. Január 23-án csütörtökön az evangélikus templomban Ternyák Csaba egri érsek és Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész. Január 24-én pénteken a Mirorita templomban Békési Sándor baptista lelkész és Cebula Pável római katolikus plébános, majd január 25-én szombaton az Egri Bazilikában Aklan Béla Sándor evangélikus lelkész és Csizmadia István római katolikus plébános. Minden nap az ökumenikus himahét egyik programját rádiónk felvételről este 8 órától közvetíteni fogja. január 20-án hétfőn az Egri, 21-én kedden a Miskolci, majd január 22-től szerdától, csütörtökön, pénteken és szombaton is az Egri eseményeket adjuk közre, tehát rádiónk műsorán minden nap este 8 órától, élőben pedig a konkrét helyszíneken minden nap 17 órakor. Szeretettel várnak mindenkit január 16-án csütörtökön az Egri Ciszterci templomban, az Árpádházi Szent Erzsébet Ciszterci Rózsafüzér csoport által szervezett szentségimádásra, amely 18 órakor kezdődik. Egész napos csendes szentségimádás lesz az Egri Ciszterci templomban a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség szervezésében január 23-án csütörtökön 9-től 18 óráig. Az Egri Főegyház megye híreit és esemény előzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Bércesi András, Debnár Ádám és Koleszár Krisztián. A szerkesztőt Berecz Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszont hallásra.
Önök a kora esti hírmondót a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
a régió sportja.
Tomás Márk a DVTK volt játékosa, visszatért a Sepsihez. Minden eddiginél kevesebb, 92 felnőtt csapat vágott neki a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei labdarúgó bajnokságnak tavaly. 5 győzelem mellett 3 döntetlen és 9 vereség a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapatának őszi mérlege. Ennyit dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Tomás Márk a DVTK volt játékosa, visszatért a Sepsihez. A 31 éves hátvéd 2,5 évre szóló szerződést írt alá a román élvonal 7. helyén álló együttesnél. Mindezt a Sepsi-Szentgyörgyi együttes jelentette be. Tamás Márk az elmúlt napokban mondott szerződést a Neftikkel, ahol ősszel csak 7 bajnoki meccsen jutott szóhoz. Az egyszeres magyar válogatott védő másfél évig volt az azerieknél. Minden eddiginél kevesebb, 92 felnőtt csapat vágott neki a Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei labdarúgó bajnokságnak tavaly. Az utánpótlás csapatok száma viszont folyamatosan nő. Az aktuális idényben 183 együttes lép pályára, hétről hétre. A részletekről Kvakka Árpádot, az MLS Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyei igazgatóját hallják.
Minden eddiginél kevesebb felnőtt csapat nevezett sajnos a bajnokságokba, ezt mindenképp meg kell említeni. 100 alatt van most már a felnőtt csapatok száma, 94 egyesület adta le a nevezését, de végül 92 indult el a bajnokságba. Sajnos ez ilyen kevés létszám még nem volt. Viszont utánpótlás szinten az örömteli, hogy nem csak hogy megmaradnak az utánpótlás csapatok, hanem évről évre egyre többen neveznek. Egyrészt a megyei utánpótlás bajnokságokba is, jelen pillanatban ebben a szezonban 183 csapat versenyzik a különböző korosztályú utánpótlás bajnokságainkba, valamint évről évre növekszik, méghozzá ugrásszerűen növekszik azon megyei egyesületeink csapatainak a száma, akik nem a megye által szervezett bajnokságokba, hanem az MLS által szervezett akár országos, akár regionális bajnokságból vesznek részt, U14, U15, U17 és U19-es korosztályba, ez ugrásszerűen növekszik, a futszállal is így van, ugye a futszállal még pontos létszámot nem tudunk mondani, de várhatóan ez a 100 körüli csapatszám lesz, ami az elmúlt években szokott lenni utánpótlás szinten, hiszen itt még november végén, december elején most kezdődtek el ezek a futszáltornák. Óriási nagy segítség, hogy 2011 óta, ugye a TAO bevezetése óta a Magyar Labdarúgó Szövetség a versenyeztetési díjak 90%-át átvállalja, tehát az egyesületeknek csak a versenyeztetési díjak 10%-át kell kifizetni, valamint ugye külön vannak TAO pályázatok, és ha már itt járunk, akkor megemlíteném, hogy a 2024-es naptári évben a sportegyesületünk részére a központi 90%-os támogatottság mellett a TAO infra és a TAO tárgyi eszközpályázatokba valamivel több mint 500 millió forintot tudtunk kiosztani, illetve volt egy új pályázati lehetőség, a TAO 2.0, ami 180 milliós megyei keretünk volt, és ebből a megyei elnökséggel úgy döntöttünk, hogy 3 nagyobb településünkön, ahol komoly az utánpótlásbázis, egy-egy kis műfős pályát építettünk 60 millió forint értékbe. 2 helyen, Újfehérton és Nagyecseden ez a pálya már megépült. Pont azért, mert tudjuk, hogy az önkormányzatoknak is nehéz helyzete van, a támogatók is nehezek, azért amellett a csapat, főleg a felnőtt csapat létszám csökkenésnél meg kell említeni a települések létszámának folyamatos csökkenését, előregedését, elvándorlását, valamint azt, hogy a 20-as, 30-as évekbe járó fiatal emberek nem feltétlenül szeretnek már futballozni, éppen ezért szeretnénk kispályás bajnokságokat, tornákat szervezni, vagy csökkentett méretű bajnokságokat, tornákat szervezni azon települések részére, ahol az elmúlt években szűnt meg a futball, ezzel kapcsolatosan meg fogjuk keresni a településvezetőket. 2021-ben volt már egy minimális átszervezés, amikor folyamatosan láttuk, hogy a vármegyei másodosztályok, mi ugye 3 csoportos, mióta az eszünket tudjuk, ott egyszerűen alig tudtuk összehalászni azt a 316 csapatot, és ezért 2021-ben csak első lépésként ugye 6 csapattal kevesebbre szűkítettük a megye 2-t, 48 csapatról 42-re, tehát 314 csoportosra. És most már látni kell 3,5 év után, hogy sajnos ez is sok, nincs jelenleg Szabolcs-Szatmár Bereg vármegyében 42 megye másodosztályú csapat. Ugye a példák itt vannak előttünk, szinte alig lehet kiesni, vagy nem is lehet kiesni a vármegyei másodosztályból, nehezen tudnak kiállítani ennyi település a kötelező utánpótlás csapatot, az ifjúsági csapatot. Úgyhogy azt a döntést hoztuk, és ezt maximálisan támogatja a társadalmi elnökség, valamint a versenybizottság, hogy a következő évi versenykiírásban úgy fogjuk ugye kiírni a vármegye másodosztályú versenykiírást, amiben ugye ki kell írnunk a kiesés rendszerét, amiben benne lesz az, hogy 2026 nyarától 32 főre fog csökkenni a megye 2, tehát 2x 16 csapatos lesz, hangsúlyozva nem jövőre, hanem 2026 nyarától. Minden évben vannak képzéseink, minden év elején van az alapfokú játékvezetői tanfolyam, már 40 jelentkező van rá, ugye a jelentkezők közül azért nem mindenki indul el, de nagy esély van rá, hogy ilyen 15-20 fő esetleg el is végzi és bekapcsolódik a játékvezetésbe, a megyei játékvezetésbe. Aztán minden évben szoktunk ugye alapfokú edzőképző tanfolyamot indítani, akár Nyíregyházan, akár Nyírbátorban, ez 2024-ben se volt másképp, és jövőre sem lesz másképp. Idén 2022 után ismét kiírtuk az amatőr sportszervezői tanfolyamot. Nagy örömömre minden vállalkozás felülmúlva 37 sportvezető jelentkezett, és mind a 37 sikeres vizsgát tett, úgyhogy ennyivel több sportvezetőnk van most már. Illetve szoktunk a Bozsik intézményi programban az óvónők, illetve az általános iskolai tanárok részére az önkéntes grassroots tanfolyamot is tartani, ez ebben az évben is volt. Ugyan már két vagy harmadik éve nem az igazgatóság szervezi a nagypályás műfőestéri tornát, de támogatjuk. Idén sem lesz ez másképp. Nyírbátori helyszínen támogatjuk a Nyírbátor által kiírt műfős nagypályás felkészülési tornát, méghozzá játékvezető küldésével, illetve a játékvezetői díjak nagy részének átvállalásával, ez egy több milliós tétel egyébként. Természetesen nekünk ugye azért a játékvezetőket is meg kell védeni, így azért idén egy olyan versenykiírást fog ez a Nyírbátor majd készíteni, ahol azért fehéren-feketén le lesznek írva a részvételi feltétel, tehát picit szigorítunk a feltételeken, de a megyei csapatok, a megyei játékosok részt tudnak venni, ezen kívül kispályás tornákat fogunk szervezni, mind az utánpótlás csapataink részére, gondolok itt elsősorban lányokra, hiszen a fiú utánpótlás csapatoknak rendszeresen vannak a megyében több helyszínen is, valamint a veterán csapatok részére, az öreg fiú csapatok részére is, illetve a kisközösségek részére az úgynevezett kalaptornákat is szeretnénk, és hát szeretnénk a hagyományos szövetségkupánkat is megrendezni.
5 győzelem mellett 3 döntetlen és 9 vereség a Nyíregyháza Spartacus NB1-es labdarúgó csapatának őszi mérlege. Timár Krisztián együttese így a tabella 8. helyén zárta a bajnokság első felét. Most őt hallják.
Azon előtt azt mondják, hogy így leszünk körülött ilyen, akkor azzal elsőre elégedett lettem volna. Viszont így visszagondolva egy-két mérkőzéssel azért van hiányérzet. Úgy érzem, hogy volt bennünk több is. Behagytunk egy-két pontot. Voltak olyan mérkőzések, amiken egy-egy egyéni hiba, vagy egy-egy figyelmetlenség döntött ahhoz, hogy esetleg nem volt győzelem, vagy döntetlen lett a mérkőzés, esetleg kikaptunk, és én azt gondolom, hogy ezekből fogunk tudni előrelépni, viszont fejlődő pályát mutat a csapat, én azt gondolom, mert ezek a kezdeti bizonytalanságok, ami a bajnokságnak az első egyharmadában ott jellemző volt az első pár mérkőzésen, azokat szerintem szép lassan levetkőzte a csapat, egyre bátrabban meg tudta valósítani azt a játékot, amit az NB2-ben is próbáltunk csinálni, és ebben látok előrelépést. Nyilván más a színvonal, sokkal kiforrottabb csapatok vannak, sokkal minőségibb játékosok ellen kell hétről hétre megküzdenünk, de azt gondolom, hogy mi is szépen fejlődünk. Egy-két poszton meg kell erősíteni a csapatot, látjuk ezeket a vezetéssel, leültünk már egyeztetni, de összességében azt gondolom, hogy örülök neki, hogy magabiztos és stabil teljesítményt tudtunk nyújtani. Azt a pár mérkőzés sajnálom egyedül, amin lehetett volna sikeresebb is, és akkor pár győzelemmel talán több van. Én elég maximalista vagyok, és mindig érzek, hogy mi az, amiben lehetett volna még több, de nyilván a győztes mérkőzések után az ember azért boldogabb, és örül neki, hogy sikerül azokat megvalósítani, amiket elterveztek, főleg akkor, hogyha tényleg ilyenek visszaköszöntek a mérkőzésen. Most nem szeretnék mérkőzéseket kiemelni, de nyilván volt jó pár olyan mérkőzés, amikor öröm volt látni azt, hogy tényleg a játékosok milyen odaadással küzdöttek, és tényleg ami nagyon fontos nekünk még az, hogy tényleg teltház előtt tudtunk játszani több mérkőzést is, és hogy továbbra is meg tudjuk tartani a szurkolóinkat, nagyon nagy segítséget ad nekünk az, hogy hazai pályán ilyen hangulatban, ilyen támogatásban, és sokszor idegenben is nagyon szép számmal elkísérnek minket a szurkolók, és ez szerintem nekem is és a csapatnak is nagyon sokat jelent, és ezt szeretném, hogyha a jövőben is úgy tudnak küzdeni a csapat, úgy tudna eredményes lenni, hogy közben ezt a szép közönséget megtartja. Ugye nyilván a tavaszi időszakban azért van egy átigazolási időszak, és nyilván ráadásul rangadókkal kezdünk tavasszal, és ezért nekünk is egy nagyon jó felkészülésnek kell teljesíteni, közben pedig úgy kell dolgoznunk az átigazolási piacon, hogy minőségben tudjunk mi is erősödni, és a csapatjátékot tovább tudjuk fejleszteni. De nyilván egy nehéz tavaszra számítok, de szerintem elég jó helyzetben várjuk, de nem olyan jóban, hogy bármilyen hátradőlés beleférjen, szóval rá kell raknunk egy lapáttal, és legalább egy ilyen tavasz kell produkálnunk, amilyen az ősz volt.
A Nyíregyházi Kosárlabda Klub 5-ös U11-es és U12-es csapataival, valamint a kosár palántásokkal foglalkozik Mészárosné Darida Csilla. Az edzőnő több száz gyerekkel ismertette és szerettette meg a kosárlabdát eddigi pályafutása során. Most őt hallják.
Augusztus végén érkeztem a klubhoz, ahol nagy szeretettel vártak és fogadtak. Megmondom őszintén, hogy nagyon izgatott voltam, hiszen számomra is ez egy új fejezet kezdődött az életemben. Az U11 és U12-es korosztállyal foglalkozom, illetve majd a kosárpalántásokkal. Nagyon örültem annak, hogy sok olyan fiatal kisráccal találkoztam, akik nagyon szeretnék magukat kipróbálni ebben a sportágban. Hál' Istennek vagyunk is elegen edzéseken. Most a következő feladat az, hogy megtanuljunk edzeni, megtanuljuk, hogyan kell dolgozni, hogyan kell fejlődni, és mindenek előtt az, hogy jól érezzük magunkat mindeközben a pályán. Úgyhogy most ezek a célkitűzéseink vannak egyelőre. De azt gondolom, hogyha tudatos szülők vagyunk, akkor pontosan tudjuk, hogy annál, hogy hazamegy a gyerek és a telefonját a kezébe fogja, vagy a tabletét, sokkal jobb, hogy közösségben van, ráadásul sportol. A kosárlabda benne van a nevében, ez egy játék, úgyhogy mindenféleképpen hangsúlyozzuk, hogy játékosan tudjunk edzeni, játékosan tudjunk fejlődni, és hogyha a következetesek vagyunk edzőként, akkor úgy gondolom, hogy a gyerekek is szívesen fognak járni hozzánk edzésre, és meg fogják érteni, meg fogják szeretni ezt a sportágat.
A szakedző tagja az Országos Szövetség kiválasztó képzőprogramjában az U11-es korosztállyal dolgozó szakmai stábnak.
A 2011-es fiúknak a képző kiválasztó programjában vagyok az edzői stáb tagja. Velük júniusban kezdtünk el dolgozni. Szerencsére megmutathatta már magát az NKK-ból a Miskolci Bence, és most pedig Kovács Máté, és aminek nagyon örülünk, mert azt gondolom, hogy egy óriási lehetőség számukra, hogy az ország krémjével találkozhatnak, és velük edzhetnek egy héten keresztül. Ezek olyan tapasztalatokat jelentenek a gyerekeknek, amit magukkal tudnak hozni ide a klubba, át tudják adni esetleg az ismereteket, a tapasztalatokat a többieknek is, és egy újabb motivációt nyernek a további munkához.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Tőle a kevés is annyit ér, mi már ismerem
őt. Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan rózsafűzéri imádságot közvetítünk rádiónk EGRI stúdiójából. Ma az EGRI érseki Szent József kollégium diákjainak ima csoportjával imádkozunk együtt.
Az Atya,
a fiú és a Szentlélek nevében.
Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemett.